A Timóteus második levele, 4. fejezet, 6., 7. és 8. versét. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró a ma napon, de nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Itt az igében Pálnak az élete végéről olvasom. Ó, bárcsak sok ember így tudna beszélni az élete végén. De nagyon sok ember nem erről tud beszámolni, és nem így tud beszélni az utolsó óráiban, mint ahogyan itt Pál beszél. Hanem legtöbb ember arra jön rá, hogy semmit nem ért az élete, hiába való volt egy nagy semmiség, és mi lesz most, ha majd meghal, hova jut, aztán már, hogy repedezik ez a test, és nyílik megfele különféle helyen is, mint egy ház, ahogyan összeomlása előtt áll, itt is rés, ott is rés, és a benne lévő lélek sokszor ezeken a réseken már kikilát, és kezdi érzékelni a szellemi világot, már ott a halálos ágyán, és kezd rádöbbenni, hogy teljesen elrontotta az életét. És olyan helyre kezd kerülni, ami nem lesz jó. Hát Pál nem így nyilatkozik, és nem így beszél, és nem rémül meg a haláltól, hanem egy olyan ember beszél itt, egy olyan ember írja le ezeket a sorokat, aki értékesen élte az életét. És nézzük meg, hogy miért. Miért tud halála előtt Pál ilyeneket mondani? Mi az értékes ebben a földi létben? Ő hogy fogalmazza meg ezt az utolsó óráiban? Az első, amit ő nagy értéknek tekint, és tud így beszélni végeredményben a haláláról, és úgy, hogy ő megy és kapja a koronát, mert ama nemes harcot megharcolta. Mert egy nemes harcot harcolt ez az ember. Ez azt is jelenti maga ez a görög szó, hogy versenyez, küzd, harcol, igyekszik, törekszik. És ő benne ez a törekvés volt, ez az igyekezet volt, ez a harc volt benne, amit Isten elvár egy embertől. De nem azt várja el, hogy mi egymás ellen harcoljunk. És nem azt várja el, hogy egy rossz cél felé törekedjünk, vagy igyekezzünk. Hanem így fogalmazza meg az Úr Jézus Krisztus, hogy nekünk és tőlünk emberektől ilyen igyekezetet, törekvést vár el, hogy igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Most igyekezzetek, most törekedjetek. Tehát, ahogy említettem, ez a szó ezt is jelent, hogy igyekezet. Harcolom és küzdök is, de igyekezve teszem mindazt, amit kell tennem, amit Isten elém ad. És Isten azt adja elsőnek elé az embernek, hogy igyekezz bemenni. Ó, mennyi ember nem igyekszik. Igyekszik más tenni, pénzt gyűjteni, igyekszik más dolgokban tevékenykedni, sokszor bűnös dolgokban, abban nagy igyekezet van ebben a világban. De hogy igyekszek az Isten felé. És ez a harcot is jelent. Mert ha én kezdek igyekezni Isten dolgai felé, akkor mindjárt meg fogom tapasztalni a gonosz erőket is. Akik meg azt akarják, hogy ne igyekezz. Aki le akar beszélni, aki más úti célt és más célt akar az ember elé állítani, hogy abba igyekezzeni ebbe. De aki az örök életre igyekszik, az jó felé igyekszik. Aki a szoros kapu felé igyekszik, Isten felé igyekszik, az nemes igyekezet. Az nemes harccal járó igyekezet lesz. És hát természetesen ebben az igyekezetben, ahogyan az igében olvasok, benne van a harc, a küzdés. Sok-sok ige beszél erről. Pál így írja le, hogy ő ilyenben küzdött, igyekezett. Mi őt hirdetjük, miközben minden ember teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden ember tökéletessé tegyünk a Krisztusban. Ezért fáradozom én is, és küzdök az ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem. küzdök, hogy hirdessem, hogy mondjam, ebben igyekezett, ebben harcolt, ebben küzdött ez a pár. És itt az élete végén azt mondja, na ezt a nemes harcot, ezt a küzdést, ezt a szolgálatot, ezt én végeztem. És itt megint előjön egy ilyen, hogy nem egyszer talán ott a halálos ágyon, nem egy hív ember életében előjött ez. Hogy igyekeztem bemenni a szoros kapon. És mert az azzal jár, hogy a bűneimet leteszem. Hogy megalázkodok az Isten előtt. Hogy kész vagyok meggörnyedni, letenni bűneim terhét. Elfogadni a kegyelmet. Ez megtörtént az életében. De már ez kevésbé, amit Pál ír. Hogy küzdök is. Küzdök a szolgálatban. Küzdök, amiben az Isten helyemre tett, hogy itt kell nekem tevékenykednem, munkálkodnom. Ezen a területen őt erre hívta el az Isten. Téged nem másra hívott el a gyülekezetben és az életben. Abban küzdesz. Ha igen, akkor ott a életünk végén elmondhatjuk, hogy én végig küzdtem nemesen ezt a harcot. De több hívember megszólal abban, hogy eltékozoltam mennyi éveket, évtizedeket, mert nem abban küzdöttem, nem azt csináltam. Már nem abban annyira igyekeztem, amiben kellett volna. Egyre jobban ugye világiasodtam, más volt a fontos. És sokszor ilyenkor ott az ember, ott a határon, ott átgondolja mindezt, és nem egyszer érzi. De szerintem valamikor akkor is érezzük ezt, amikor úgy érezzük, hogy sok mindent megtettünk. Tehetünk volna többet is. És igyekezhetünk volna, és küzdhetünk volna többet is. Aztán beszél szolgatásairól is Pál. Például Epafrászról. Nézzétek meg, hogy ő miben küzdött. Köszöntiteket Epafrász, aki közületek való Krisztus Jézus szolgálja, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal álhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata. Hát valaki meg ezt kapja. Küzd az imádkozásban. Könyörög azokért az embereket. Ez is egy küzdelem. Imádkozni nem könnyű. Aki próbálta már, hogy most oda megyek az Úr elé minden nap, most nem a magam ügyéért, hanem a másik emberért, a testvéremért, a szolgatásomért, és ezt nem felejtem el, hanem csinálom, hát ott küzdeni kell, hogy letérdepeljek. Ott küzdeni kell, hogy hamarabb fel nem álljak. És imádkozzak, és harcoljam meg ott a térdeimben is az imádkozást, a könyörgést azért az emberért. Hát ezt mondja Pál, hogy ő ebben a nemes harcban, az Epafrász, ebben a nemes harcban is küzdött. Mint ahogyan ő is küzdött. Aztán Timóteusnak azt írja Pál, harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívtál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Tehát biztat másokat is, Pál, hogy harcold meg a nemes harcot, te Timóteus is. Mert tényleg egy nagy harc dúl bennünk. Így írja a Galata levélben Pál, mert a test kívánsága lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. Hát ezt megéli a hív ember, hogy ott az a romlott, bűnös természete, a test, ahol behatol, bejönnek a kísértések, és ez rosszra irányítja az embert, rossz felé vinni. Na de már ott van az életében Isten szent lelke, otthonává tette az Isten szent lelke a testedet, benne lakik. Ő meg egészen más mond. Ne tedd, ne teljesítsd. Sőt, ő erő ahhoz, hogy megerősítsen téged, hogy nemet tudj mondani a testnek a dolgaira, a romlott dolgokra, a gonoszságokra, amely romlott természetünk által ott van, ott lakozik bennünk. És az életünk végéig ezzel küzdünk. Ki mellé állsz? Kire hagyatkozol rá? A testre? Arra romlottra? Vagy a lélekre, aki benned él? Aki benned munkálkodik? És ha a lélekre, akkor nem a test törvényei fognak uralkodni rajtad. Valaki ezt úgy magyarázta, hogy a gravitáció egy törvény. Húz le bennünket. És például nehéz fölrepülni. Elszakadni a földtől, mert a gravitáció húz vissza. Ugrunk egyet, aztán újra visszaérkedünk a földre. Hát sokszor ilyen a testünk, hogy nem enged el, nem tudunk elrugaszkodni azoktól a bűnös, megszokott dolgainktól. Mindig huppanunk vissza. De aztán az ember szeretett volna repülni, már évszázadokkal ezelőtt is, próbálkozott, de a gravitáció mindig visszahúzta. Hát többet repültünk, de megint nagy huppanás lett belőle. És aztán csak feltalálta az ember, hogy hogyan lehet repülni. És már kimegyünk egy reptérre, látjuk, hogy azok a hatalmas nagy tonnás gépek, mert óriási súlyuk van, és hát a gravitáció még jobban hat rájuk. Mégis azzal a sok emberrel felemelkedik, felszáll, és repül az égen. Mert egy másik erő elszakítja ettől a törvénytől. Egy másik erejének a törvényszerűsége valósul meg. És ezért már nincs a másik törvény alatt. És így van, amikor a lélekre hagyatkozol rá, fölemel, visz téged, és a test romlott természete, annak törvény, annak lehúzó hatása nem lesz ott a te életedben, mert ráhagyatkoztál egy másik erőre, aki fölemel, aki megerősít. Tehát az, hogy jól tudjuk megharcolni a szépnemes harcot, nem a saját erőddel, hanem a saját rafináltságunkkal, hanem Isten szent lelkére kell hagyatkoznunk, mert ő tett bennünket erőssé, ő tud felemelni, megerősíteni bennünket. És milyen jó, hogyha egy gyülekezetben egyre többen a szép nemes harcát harcolják, egyre jobban, egyre győztesebben. Mert akkor abban mindig egy növekedés, egy erősödés történik. Történt lovagokkal, akik összefogtak egy adott időben, és fantasztikus hódításokat hajtottak végre. Neki mentek ennek a városnak, bevették, neki mentek annak a falunak, azt is bevették, várakat, remek harcosokból állt, de azért ebben a lovagi körben voltak még képzettebb, jó képességű lovagok, akik 50 emberre is elbántak. Hát sok-sok csata után azt mondták a közönséges, egyszerűbb lovagok, hogy behorpad a páncélunk, mindig ki kell kalapálni, újat kell készíteni a harcokban. Meg ez a sok menetelés, meg ez a sok-sok minden, ami vele jár ezzel a harccal. Hát mi nem mennénk már veletek. Közöttünk vannak nagyszerű lovagok, akik fölélnek 50 emberrel is. Küldjük csak őket, mi nem maradjunk itthon. Hát nagy nehezen elvállalták a nagyobb képességű lovagok. Fantasztikus hősteteket hajtottak végre utána is, de egy falvat, egy város sem tudtak bevenni. Bármennyire jól vívtak, bármennyire jól cselekedtek, és legyőztek több-több embert, és megmenekültek, meg kimenekültek, nagy hőstettek voltak ezek, mégsem tudtak teljeskedni. Hát mondták a közönséges lovagok, hogy mi miatt van ez? Hát miért nem? Hát nagyszerű emberek vagytok, fantasztikus harcforgatók. És akkor azt mondták, hogy azért, mert az ezrek munkáját ránk 50-60-ra bíztátok. Ezért nem megy. És így van ez a gyülekezetben is. Jöhetne itt Brille. Jöhetne itt nagyszerű, hívő ember. A közösség nem mozdul, nem harcol, nem küzd, nem igyekszik, akkor abból nem lesz növekedés. Nem lesz teljeskedés, nem lesz szaporulat, nem lesz előrehaladás. Ez így van. Tehát ebben a nemes harcban fontos a gyülekezet is. Harcolja maga nemes harcát, közösen, együttesen, beállva oda, hova küzdeni kell, mint ahogy egy várba is megvan adva, hogy te vagy itt a kapunáló, ennél a kapunál, te vagy ott annál a bástyánál, és akkor mindenki küzd, és így érik el a céljukat. Isten segítsen bennünket, hogy egyéni életünkben, közösségi életünkben is látva, hol a helyünk, tudjunk küzdeni, a nemes harcot tudjunk megharcolni. Valakinek tényleg azt kell tenni, mint Epafrásznak. Küzdök imádságaimban a gyülekezetért, a jóért, a szolgálatokért, a megtérésekért. Imádkozásban, könyörgünk. Valaki más területen kell ezen a területen küzdenie, harcolnia. Lássuk meg ezt, és ott harcoljuk meg a szép nemes harcot, ahogyan Pál is megtette, és a többiek is. Aztán miért volt értékes még Pál élete? Mit ír? Azt mondja, hogy a futásomat elvégeztem. Így fogalmazza meg az efézusi vének előtt, tárja föl élete célját, de én mindezekkel nem gondolok. Sőt, még az életem sem drága. Csak hogy elvégezhessem futásomat. És azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Tehát ő fontosnak tartotta a célra való futást, annak küzdését. Írja egyszer a Galatai levélben, hogy eddig jól futottatok. Ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek. Tehát valamikor fut az ember, de vannak akadályok ebben a futásban, ebben az igyekezetben. Itt a galatai gyülekezetnek a tévtanítások, az, hogy elferdítették az igaz tanítást, ez lett akadálya a gyülekezetnek. De lehet akadálya életedben, életemben a bűn, valamilyen bűn, mely visszatart, és visszahúz téged. Ahogyan a zsidókhoz írt levélben olvassuk, ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát, nézzünk fel Jézusra, aki szerzőjére és beteljesítőjére. Vagyis úgy lehet itt futni, hogy a ránk nehezedő terhet, azt letesszük. Én észrevettem, hogy amikor életemben ritkában vallom meg a bűneimet, sőt, elkezdem ezt elhanyagolni, elkezdem elsimulni, tovább tolni, akkor nem megy úgy a futás. Mert ez ott van. Ez húz lefele. Ennek a terhe, ennek a súlya nyomassza az ember, mint egy hátizsáknak a súlya. És minél nehezebb a hátizsák, annál nehezebb a futás. Ha olyan nehéz, akkor már futni se lehet vele. Hanem úgy néz ki, mintha futnánk, aztán mégse futunk. Aztán talán gyaloglás is fárasztó lesz. A nagy hátizsákkal, mert súly. És a bűn az mindig súly, az mindig nyom. Amíg nem teszi le az ember, nem vallja be. És hogy nem lehet futni. Tehát ha elhanyagoltad életedben a bűnbánatot, elhanyagoltad életedben a bűnvallást, na ezért ilyen nehéz mostanában az életed. Ezért olyan nehéz menni a hitnek az útján. Ezért olyan nehéz, hogy a cél felé törni, és igyekezni. Mert valami nyom, valami súly, amit nem raktál le. Azt írja Pál a Filippi levélben, de egyet teszek, ami mögöttem van, az elfelejtve. Mert már elfelejtettem, megvallottam. Elvette a bűnömet az Isten. És ami előttem van pedig, annak neki feszülve, futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáját. Mennyi ember nyomasztja a bűn, amit vétett, amit elkövetett. Élete végéig nem tudja megbocsátani, és nyomja agyon az azt az életőt. Milyen jó, hogy a hív ember, aki már Krisztusra tekint, elfelejtheti. És előre törhet. A cél felé futhat. Mert nincs ott a súly már az életében, mert azt a súlyt oda a keresztre fölvitte valaki. Az Úr Jézus Krisztus. Azért a bűnért, annak a súlyáért meghalt valaki. Agyon nyomta Krisztust. A világ összes súlya, bűne. Hogy abból kijöjjön, föltámadjon, és elvegye bűneinket, mindazoknak a bűnét, aki hozzá fordulnak. Tehát fontos, hogy ebben a futásban tudjuk letenni vétkeinket, bűneinket, megvallani Krisztusnak, és egymást tudjuk bátorítani. És amikor nekem volt futótársam, mert volt egy idő, amikor futottam, mondjuk nem a kedvenc sportágam volt a futás, de éppen készültem 10 kilométert lefutni egy versenyen, és akkor készültem erre. Akkor volt futótársam, És azt vettem észre, hogy jobban futok, hogyha ő is ott fut mellve. És amikor látom ki ilyen keresztény jó futókat, az egy jó példa, bátorító számunkra, hogy mi is igyekezzünk, fussunk meg az életünk levő pályáját, amely a menny felé vezet. Tehát Pál ezt is el tudtam mondani, hogy így igyekezett, így futott. Aztán azt is írja, hogy a kiket megtartottam. Amanemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Amikor megtértünk, hitet nyertünk, és hit által tértünk meg. És azóta ti is tapasztaljátok, hogy mindig ki akarja kezdeni a mi hitünket valaki. Ez a világ nem támogatja a hitedet, hanem tönkre akarja tenni a te hitedet. Még a tudomány is. Sokszor szembeállítják a tudományt a hittel. Pedig jól megfélnek azok együtt. A helyes, értelmezett tudomány és a jól kikutatott tudomány az mindig a hit oldalán van. Csak hát milyen a tudomány? A világ tudománya. 10 évvel ezelőtt ezt mondták, 10 év után már más mondanak. És ez így van, nem? Ami jó volt 10 éve, mert valaki azt fedezte föl, az most nem jó, mert jött egy másik tudós, és más talált ki. És megcáfolt az előzőt. Tehát azt látjuk, hogy a tudomány is változik, mert a tudósok nem biztos, hogy mindig a helyes dologra jönnek rá. És lehet, majd 50 év múlva jutnak el oda, hogy ja, hát ez lenne, csak itt tévúton jártunk, mi azt gondoltuk, most már látjuk helyesen. Hagy mondjak el ezzel kapcsolatosan egy kis mesét, egy kis rövid kis tanúságos történetet. Egyszer egy egér család a zongorába lakott. És hát mivel zongorába laktak, mindig zenével voltak elfoglalva. Mert szólt a zongora, és hát ezek az egereknek szerették a hangokat, hozzá is szoktak már. És mindig gondolkoztak, hogy hát ez azt a hangok, ezek a zenék, ezek a csodálatos művek, amelyek felhangzanak, biztos van valami zongorista. Nem látjuk, de biztos, hogy egy zongorista zongorázik, és azért vannak ezek a hangok. Ez volt az ő hitük. Aztán egyszer egy kis egér jobban elszakadt, és fentotta a zongora belsejébe, és észrevette, hogy ebben vannak húrok. Ha megrezdül, hangot ad. Hosszabb, rövidebb, másfajta hangok jönnek ki. Na, ment vissza gyorsan futva a többiekhez, hogy nincs itt semmiféle zongorista, hanem a zene a húrok adják. És onnan származik. Hát megnézte a többi is, és eldöntötték, hogy itt, mint zongorista, itt a húr adja a hangot. Aztán egyszer egy kis egér még messzebbre merészkedett, és azt vett észre, hogy a húrt kalapász megüti. És szaladt vissza gyorsan a többiekhez egy újabb felfedezéssel, hogy várjatok, nem a húr, hanem a kalapács itt a lényeg. És a kalapács, hogy lesújt a húrra, úgy jön a hang. És akkor azt fogadták el. De a zongorista tovább is boldogan zongorázott. Hát ilyen a tudomány, sokszor. Hogy ezt hiszük, azt hiszük, töröljük el, ósdivató a hit. És közben valami igazuk csak van, csak elfelejtik, hogy ott a zongorista meg ott ül, aki az egész művek játsza. Ami az egész mögött van, az a mindenható Isten. Sokszor ezt felejtik el a tudósok és a tudomány, és próbálják szembeállítani a tudós dolgaikat a hittel. Tehát minden tekintetben azt veszük észre, hogy ebben a világban a mi hitünket, a te hitedet, az én hitemet különféle módon, különféle akciókkal, gondolatokkal, felfedezésekkel, és a munkatársaid is ki akarják kezdeni. Hogy ne higgyél. Olyan érdekes, amikor én beszámoltam elsőnek arról, hogy én hiszek, már is szembeállt velem, vagy 6 ember, aki megpróbált meggyőzni arról, hogy ne higgy. Butaságot tehített. Ugye tapasztaljátok. Egyből kinyilvánítja az ember, hogy hisz, már is van egy tömeg, meg van egy csoport, akik ellenállnak. Mert többen vannak a hitetlenek, mint a hívők. Ezt tudjuk is a Szentírásból. És ezzel bizony neked meg kell tartani a hitedet a nehézségeikben is. Ó, hány zsoltáros tapasztalja ezt, hogy beteg lett, ott van a halálnak a mesdjén, És jönnek a hitetlenek, és mit mondanak? Hol van a te Istened most? Egyből hozzák fölfele, egyből kezdik kifele. Nem elég a maga nyomorúság annak az embernek, hogy nyomorult állapotba került, beteg lett, még a környezete is mi sugal? Veszítsd el a hitet. Vagy Jobbnak a felesége mit mond? Kicsre buzdítja a fejét? Ellenkezőjére. El akarja venni, ragadni Jobbnak a hitét. Hát ez van a világban. Elvenni, elragadni. És ezért olyan fontos, amit itt mond Pál, hogy a hitemet megtartottam. Még itt a börtönben is. Itt a szorongattatásban is. Itt a nehézségben is. Én megtartottam. És így lépek át ebből az életből a másik életbe. Mert enélkül nem lehet átlépni. Enélkül nem lehet jól megharcolni. Enélkül nem lehet jól megfutni életünknek a pályáját. Enélkül nem tudunk a cél felé igyekedni, nincs hitünk. És ezért támadja a sátán különféle módon a te hitedet. Hát nyilvánuljon meg, ne fogyatkozzon meg, mint egyszer egy nőnek megfogyatkozott nagyon a hite. Ment a kocsijával, sietett valahova, és hát éppen egy kamion volt előtte, hát amikor siet az ember, akkor azt meg kell előzni minden tekintetben. Sokan így van, hogy gyorsan hajtani tovább, a kamion lassú. Hát ő is igyekezett, nem tudott, aztán a kamion elé meg valami kijött, úgyhogy hirtelen be kellett fékeznie a kamionnak, hát őnek is, hogy neki ne menjen. És amikor mindez megtörtént, akkor rázta az öklét, mocskosan beszélt, dudált, felháborító módon is elkezdett. Hát mögötte meg egy rendőr autó volt. Kiszállt a rendőr, és bevitte a nőt a kapitányságra. Új lenyomatot vettek, bezárták a cellába, több óráig ott volt. Majd jött a rendőr, aki letartóztatta, és azt mondta, hogy elnézést kérek. Amikor maga mögött voltam, és mindezt csinálta, ezt a mocskos beszédet, ezt a felháborító viselkedést, én a következőt vettem észre. A maga szélvédőjén az volt odaírva, hogy Jézus él. Aztán azt vettem észre, hogy gyere a vasárnapi iskolába. Aztán azt vettem észre a kocsin, hogy Isten szeret. Ilyen kiírások voltak. Hát ez nem lehet ennek a tulajdonosa. Ezt a kocsit ellopták. Mert ha a tulajdonos így nem viselkedhet, aki azt mondja, hogy Jézus él, meg Isten szeret, hát ez hív ember, nem ülhet ebbe a kocsiba. Itt valaki más ül, itt valaki ezt a kocsit eltulajdonította, és ezért hoztuk be magát. De hát kiderült, hogy nem, hanem akkor abban a helyzetben kirobbant belőle a régi természet, és nem mutatkozott meg a hitbeli cselekedet. A türelem, a szeretet, a szerítség, a megbocsátás. Hát így vagyunk mi is az életben, hogy nem egyszer egy próbatételben is meg tud fogyatkozni az embernek a hite. Így voltak a demmósi tanítványok is, szorult helyzetben azt mondták, hát most már itt megyünk el, hagyjuk itt az egész tanítványsági sereget, megyünk vissza Emmausba, csak Jézus oda szegődik melléjük. Jézus beszél az igéről, proféciákat mond, hogy ennek mind meg kellett történnie, hogy engem keresztre feszítenek, hogy elfognak, keresztre adnak, és majd föltámadok. Megvan ez írva a Zsoltáron, beítottam ott, és hevült a szívük, épült fölfel a hitük, és aztán annyira megerősödte a hitük, hogy visszamentek Jeruzsálembe. Így van a mi életünkben is, hogy nem egyszer valami olyan történik, hogy lecsökken a mi hitünk, és olyan jön ki belőlünk, aminek nem kellene. De milyen jó, hogy nem hagy így Jézus, hanem fölépíti, fölhevíti újra a szívedet. Sőt, te is gondoskodhatsz magadról, hogy amikor hogy a hitedet megerősíts, olvasod az igét, hallgatod, imádkozol, Istenhez fordulsz, hogy amikor majd jön a próbatétel, akkor a hit nyilvánuljon meg a te életedben, nem pedig az a régi természet. Kit erősítesz? Mondtam én már azt a példát, hogy volt egy embernek egy kutyája, egy fekete-fehér, az öreg mindig tudta, hogy ki fog nyerni. Hát megkérdezte az unokkal, hogy hát honnan tudod, papa, hogy most ezen a mai napon, ha összevesznek, a fehér kutya nyer, a másik napon meg pedig a fekete. És akkor mindig mondta az öreg, amelyiket etetem. amelyiket etetjük. A hitünk, az új életünket etetjük, az erősödik meg. És ezért fontos az, hogy a hitet úgy lehet megtartani, hogyha azt erősítem. Isten szavával, Isten igével, ahogy a Jézus tette az emmausiakkal, hogy igéket mondott, azzal erősítette, majd nézzétek, nem, majd utána jelenik meg nekik. Nem azzal kezdve, hogy megjelenik úgy, hogy na most ismerjétek fel, én vagyok az, akit föltámadtam, hanem az ige jön elsőnek. Mert az tud felépíteni bennünket, hitünket megerősíteni. Ezért fontos, hogy ezzel foglalatoskodjál, hogy megtartsd a hitet. Ne engedd, hogy a kezedből a Bibliát a sátán kiüsse, kivelje, és ne olvassod, ne tanulmányozd. És végül azt mondja Pál itt a végén, mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Mindezt megharcoltam, megfutottam, megtartottam a hitemet. Itt van az elköltözés ideje, amit görög eredetiben úgy is mondhatnánk, a feloldás, az eloldásnak az ideje. Ami azt jelentett, hogy akkor használták ezt a szót, amikor a sátor bontották, a sátornak a kötelékét kibontották, eloldották. Mert most már megyünk arrébb. Amikor a hajó ki akart menni a nyílt vízre, akkor a kikötőben a kötelet eloldották, feloldották a hajót, hogy ki tudjon menni a nyílt vízre. Azt mondja, hogy ez a Pál, hogy ilyen a halál. Eloldom, feloldom, és mehetek a nyílt vízre. Mehetek másfele. Sátort bontunk, mert van épületünk az Istennél. Ennyi a halál. Azoknak, akik nemes harcot harcolnak, azoknak, akik futásokat megfelelő helyen elvégzik, azoknak, akik a hitet megtartották a halálszámokra, egy feloldás, eloldás, egy elköltözés, egy elmenetel. És ezt még várni is lehet. Mert végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró a ma napon, de nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Ezek az emberek várják a Krisztus megjelenését. Várják az elköltözésnek az idejét. A feloldásnak az idejét. Hát addig, még ez eljönne, ennek a jutalomnak az átvétele, Krisztusnak a megjelenése, de addig van feladatunk, hogy értékkel törzs meg az életedet, addig még el nem jön ez az idő. És ez az értéket így fogalmazza meg Pál, hogy a nemes harcot megharcolni, futásunkat elvégezni, és a hitet megtartani.